Első rész. Első fejezet, a prelúdium. Majd minden író után marad olyan munka, amelyről az a vélemény, hogyha egészen kidolgozza, szépet adhatott volna. De ezt az illető író már nem hallja. Én ezzel ellentétben még életemben látni akarom az én vázlatban hátrahagyott munkámat, és hallani akarom, amint mondják, kár, hogy nem dolgozta ki jobban. Pedig én úgy fogom kidolgozni, amennyire erőmtől telik. De a téma a különös. A téma ölel fel annyi anyagot, hogy okvetlenül vázlatnak kell maradnia, vagyis azt a látszatot viseli. Hogy miképp jut modern politikai rajzba Zrínyi, éppen ez az, ami egy kis magyarázatra szorul. Én a középkori szokásokat akarom szembeállítani a mai modern felfogással, mert az olvasónak így szembetűnőbb, hogy a világ mennyit változott, bár alapjában a karakterek bizonyos viszonyok közt mindig ugyanazok voltak. Peturbán ma is megvan százalakban, a Dózsa Györgyök is itt lappanganak. Leírtam egyszer Olaj Lajost, hogy ő az, aki fölkísérte Zács Felíciánt a királyi palotáig, aztán megbíztatta az udvaron, csak eredj fel, Félix, és üsközöljük. Ne félj semmit. Én nekem azonban egy kis dolgom van itt az Omódé komornájával, hát átszaladok. Bercsényi Miklós bizonyosan megvan, de most esetleg Just Gyulának hívják. És él Zrínyi Miklós is, de meg lehet udvari koncipista, és nem Szigetvár kapitánya. A karakterek maradnak, de más viszonyok közé keveredve másképp festenek. Mi lenne például ma második Rákóczi Ferenc, föltéve, hogy megvolna rettentő földbirtoka, mely az ország egyharmad részét képezte. Ma nem csinálhatna forradalmat, de másként mutatná a virtust. Egyszerűen nem lehetne a parlamentarizmus miatta, mert ő maga küldene több mint 100 képviselőt a gazdatisztjeiből és fiskálisaiból, aztán amikor kedve támadna, oda üzenhetné Bánfinak, én ezt vagy ezt a törvényjavaslatot nem szenvedhetem, tessék levenni a napi rendről. Így groteszk ideák és összehasonlítások vittek rá, hogy Szigetvári Zrínyi Miklóst ma szerepeltessem. Nem bírtam ellenállni az ingernek. Nem kegyelet hiányból teszem Zrínyi iránt, félre ne értse az olvasó. Ez csak a forma. Választhattam volna egy más történeti alakot is, de Zrínyi volt a legjobb. Az ország egyik első leventéje, akinek viselt dolgait mindenki ismeri Magyarországon, még a kisgyerekek is. Azért tehát mindenek előtt fel kellett őt támasztanom. És ez a legkönnyebb. Már a Szentírás is megígéri, hogy ítéletnapkor mindenki feltámad, nekem mindössze a dátumot kellett megváltoztatni. Az úr hívatja Gábor arkangyalt, aki ezzel a feltámasztási funkcióval már régóta meg van bízva, és rendeli neki. Gábor, lemégy a trombitáddal, és háromszor egymás után belefújsz odalent. Ma lesz az ítéletnap. Gábor vidáman csapkodtatta meg a szárnyait. Megyek, uram? Jó, figyelj! Az első trombita szóra feltámadnak azok, akik a hazáért haltak meg. Ők az én kedvenceim. Igenis, uram. A második trombita szóra feltámadnak az öngyilkosok, mert ezekben jó szív volt, Gábor. Sok érzékeny nemes szív volt közöttük. Értem, uram. Most aztán vigyázz, Gábor, ha a föld még nem népesül be nagyon, akkor harmadszor is belefújsz a harsonádba, mely fölhasítja a sírokat. De ha a föld már tele volna, hadd el a harmadik trombita szót. Gábor arkangyal leszállott a parancsal, és hozzáfogott a munkájához. Trombitáját szép piros szájához emelte, és fújjantott egyet. Egy láthatatlan kéz megfogta, és egy hang mennydörgé. Állj meg! Hiba történt! Néhány ezer évvel eltévesztettük a számítást. Hagyj abba mindent! A világ még tovább marad. Gábor leejti a trombitát ilyetten, de már késő volt. A kürtbe lehelt első félhangra feltámadtak Zrínyi Miklós és társai, s mintha az egész természetes lenne, vígan megindultak Dombovár felé, Budának.